Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk hozzád. Ünneplőbe öltöztettük a szívünket, hogy méltón megünnepelhessük a te jelenlétedben a Ságvári gyülekezet 15 éves évfordulóját, a 15 éves születésnapját. Hálát adunk, atyám, hogy te életre hívtad ezt a szolgálatot, és hálát adok személy szerint, hogy te elhívtál engem erre a szolgálatra. És hálát adok, atyám, hogy a te segítségeddel igyekeztem mind jobban betölteni ezt a hivatalt. Hálát adunk, atyám, hogy a te továbbiakban is növeled ezt a nyájat az üdvözülőkkel. És köszönjük, hogy te jeleket és csodákat hozol a ságvári gyülekezetben, hogy a világ meglássa, hogy te élsz, hogy te vagy a mai napon is, és hogy elfogadják az Úr Jézus Krisztust, a te szent fiadat. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy az igét elküldted nekünk, ami világosság a számunkra, ami szellemi eledel a számunkra. Köszönjük, hogy egységben, békességben és szeretetben élhetünk, szolgálhatunk. Megkötjük a sötétség minden erejét a továbbiakban is. A gyülekezet minden tagja, hozzátartozója és szeretei felett a Jézus nevében. Megkötjük Jézus nevében az erőszak szellemét, a megtévesztés szellemét, a hazugság szellemét, a félelem szellemét és minden gonosz erőt a Jézus nevében. És hiszük, hogy Jézus nevére a gonosz erőknek térdet kell hajtani, és elmenekülnek a Jézus nevére. Hálát adunk, atyám, hogy mi a hatalom királyi székén ülhetünk, az Úr Jézus Krisztussal együtt, és a talpunk alatt tudhatjuk a sötétség minden erejét, legyőzve, megbénítva, lefegyverezve. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Áldjuk a drága szent nevedet, és köszönjük az erős karodat, amire mindig számíthatunk, hogy a segítségünkre sietsz, a szövetségi hűséged alapján. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Üdvözöld a szomszédodat egy boldog születésnapot köszöntéssel.
Boldog születésnapot!
Igen.
De
azt
köszöntem
a gyülekedetet, igen.
Igen, mi is téged, áldjon az Úr, mi is téged.
Hatalmas boldogságot, boldog szülinapot kívánok mindenkinek. Szívből ott vagyok, meg szellemben, mindenhol köztetek, csak épp a testben, de most más elfoglaltságom van, de hát hiszem, hogy eljutok, és akkor ott leszek köztetek, de mindig ott vagyok vele.
Halleluja!
Várunk, igen.
Nagyon szép a torta, egy Biblia kinyitva.
Igen, ünnepeljetek boldogsággal és szeretetben. Gyönyörködjetek egymásban, meg mindenkiben, úgyhogy köszönöm, hogy beszélhettem veletek, és torta.
Áldjon az Úr!
Pusz. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az ünnepélyes összejövetelen. 2001. május 23-án volt az első összejövetel, úgyhogy pont most a napjára esett a megemlékezés. Hálás a szívem, értetek? Megköszönöm mindazoknak, akik ma részt vettek a szervezésben, a süteménykészítésben és mindenben, ami ehhez kapcsolatos. Megköszönöm az Úrnak a feleségemnek a szolgálatát, aki anyukámat most gondozza. Végül is nem fekvőbeteg, csak ellátásra szorul. 91. évében van, és annak köszönhetően, hogy ő ellátja azt a szolgálatot, annak köszönhetően lehetek én itt. Hoztam egy proféciát, május 20-ai keltézésű. Egy szellemi vihar közeleg, mondja az Úr. Megrázás, rostálás és szétszórás fog történni. Számítsatok rá, hogy az elvetett magvaitok termést hoznak, akár jó, akár rossz legyen az. Sokan, akik megtévesztettek és kihasználtak másukat, meg lesznek tévesztve és ki lesznek használva. Ez a vihar ahhoz szükséges, hogy azok, akik elaludtak, vagy akik önelégültek lettek, felébredjenek. Az én népemnek, akik már ébren vannak, ébren is kell maradniuk szellemileg, hogy elkerüljék a pusztítást. És a Galata 6-7 igevers tartozik ehhez, ne tévejegyetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amen. Azért mondtam a 20-át, azért hangsúlyoztam ki, mert a hétvégén a hozzám eljutott információk szerint már ennek a szellemi viharnak a szele megjelent. Azt mondja, hogy megrázás, rostálás. Jó pár kereszténynek, akik nincsenek kellően az igében, meg kell nagyon kapaszkodni, hogyha jön a rostálás, hogy nehogy kiessenek. Úgyhogy ez egy nagyon időszerű profécia. Egy új sorozatba kezdünk, ez pedig a szellemi ajándékok. Ez a főcím, az előző sorozat végén már kezdtük érinteni ezt a témát, de most részletesen meg fogjuk ezt nézni és tanulmányozni. Ma az első részt fogjátok hallani, ajándékok csoportosítása. Ez a címe az első résznek. Az első pontunk az ajándékok fajtái. Az első igeversünk az 1 Korintus 12.1-ben van.
A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek.
Amen. Isten előlünk nem titkol el semmit. A szellemi ajándékok témakörében sok helyütt nagy a tudatlanság. És amíg nincs a hívőknek kellő ismerete ebben a témában, nem tudják a hitüket kiárasztani ezen a területen. És nem működnek úgy a szellemi ajándékok, ahogy Isten szeretné. De Isten a tudtunkra szeretné hozni mindazt, ami korábban titok volt. A pünkösd ünnepe a múlt héten volt, és hallottatok is róla a tanítást, hogy sok minden pünkösdkor lépett életbe. A szellemi ajándékok nem tévesztendőek össze a szolgálati ajándékokkal. A szellemi ajándékokról most tanulunk, és 9 darab van belőle, a szolgálati ajándékokból pedig 5 darab van, az Efézus 4.11-ben található. Az Ószövetségben a papság volt, az Új Szövetségben pedig ez az 5 hivatal, tanító, pásztor, evangélista, proféta és apostol. Az apostol az a hivatal, amelyikbe az összes ajándék megvan, és egyedül apostol képes létrehozni egy új egyházat. Néha mások is próbálkoznak, csak olaj nélkül nem igazán megy. A szolgálati ajándékok célja az, hogy Krisztus teste felé szolgálhassunk. Épülésre, előmenetelre, segítségre. A szellemi ajándékok működésének a lehetőségét a Szent Szellem keresztséggel kapják meg a hívők. Így a Szent Szellemmel teljes hívőkön keresztül képesek megnyilvánulni ezek az ajándékok. Az 1 Korintus 12-ben 4-től 7-ig olvassuk.
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.
Amen. Amen. Tehát Isten Szelleme cselekszik általunk, az ő akarata szerint. Ez pedig az 1 Korintus 12.11-es versben található.
De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Amen. Amen. Ez nem a mi természetes képességünk, hanem Isten természetfeletti képessége bennünk, illetve rajtunk keresztül. Fontos tudni, hogy a Szent Szellem mozdulása mindig megegyezik Isten igéjével. Soha sem tér el. Azt is fontos tudni, hogy a Szent Szellem nem emberekre irányítja a figyelmet, hanem Krisztusra. Nem azt mondjuk, hogy én imádkoztam Gipsz Jakabért, és meggyógyult, mert én imádkoztam érte, hanem azt mondjuk, hogy az ima során az Úr Jézus meggyógyította a gipszjakabot. A Szent Szellem mindig azt mondja, hogy Jézus az Úr. Továbbá mindig Jézust magasztalja fel, és sohasem embert. Az első korintusi levél 12. fejezete következik, 8-astól a 10-es versig.
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint. Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.
Amen. Tehát a gyülekezeti testnek 9 szellemi ajándék adatot, és ezek 3 csoportba sorolhatóak. Az első csoport a kinyilatkoztatás ajándékai, a második csoport az erő ajándékok, és a harmadik csoport pedig az ihletettségi ajándékok. Ezekről a Békevár webkikötőn találtok is anyagot, meg egy kis összefoglalót, tehát ott is tanulmányozhatjátok. Tehát az első, a kinyilatkoztatás ajándékai, ezek a legmagasabb ajándékok. Ebbe tartozik a bölcsesség szava, az ismeret szava, amit más néven tudás szavának is neveznek, illetve a harmadik, a szellemek megkülönböztetése. A második csoport az erőajándékok, ez Isten erejét mutatja be. Ez a hit ajándéka, ez nem azonos azzal a hittel, amit az igének a hallásából nyerünk, hanem ez egy speciális hit. A második a csodatevő erők ajándékai, a harmadik pedig a gyógyítások ajándékai. Talán ez a harmadik, amit legtöbbet hallunk. A harmadik csoport az ihletettségi ajándékok, más néven kiejtés ajándékai. Ezek az ajándékok kimondanak valamit. Ide tartozik a profécia ajándéka, a nyelvek nemei és a nyelveknek a magyarázata. Ezt a 9 ajándékot a további tanítások során külön-külön majd meg fogjuk vizsgálni. Azt is fontos tudni, hogy egyszerre több szellemi ajándék is működhet együtt. Például a halottak feltámasztása esetén ott több erőajándék működik együtt. Ott kell lenni a speciális hitnek, a csodatevő erőknek és a gyógyítások ajándékainak. Hát hogyha valaki betegségben halt meg, először neki meg kell gyógyulni, hogy ismét ugye visszatérjen az élő sorába. És nagyon sok bizonyság van ilyen tekintetben. Nem csak ma történnek ilyen csodák, hanem Swigelsworth szolgálatában a múlt század elején már voltak ilyenek, és az ő szolgálatában, ha jól tudom, 16 ember támadt fel, ami dokumentáltak. Kívánni kell ezeket az ajándékokat, és törekednünk kell a nagyobb ajándékok elnyerésére. Olvassuk az 1 Korintus 14:1-et.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig profétáljatok.
Amen. És másik versünk az 1 Korintus 12:31.
Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és mindezek felett megmutatom néktek a legkiválóbb utat.
Amen. Tudjuk, hogy a hit az isteni fajta szeretet által működik. De nem csak a hit, hanem a szellemi ajándékok is, az agapé, vagy más néven az isteni fajta szeretet által képes működni. Tehát ahol nincs meg a szeretetnek a légköre, ott a szellemi ajándékok kisebb mértékben nyilvánulnak meg. Az isteni fajta szeretetet az újjászületéskor kaptuk meg, bekerült a szellemünkbe, mint egy isteni mag, egy isteni tulajdonság, amit nekünk fejlesztenünk kell, és működtetnünk kell. Hát különben nem hoz gyümölcsöket. Második pontunk. Szolgálat testben vagy szellemben. A példabeszédek 18-16-os verset olvassuk el.
Az embernek ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagyok orcája elé viszi őt.
Amen. Hogyha valaki elhívott az öt szolgálati hivatal valamelyikébe, amit az imént felsoroltam, nincs szüksége arra, hogy reklámozza magát, mert a környezete ezt észre fogja venni. Mondok egy példát. Jó sok évvel ezelőtt egy külföldi buszos konferencián voltunk, és ott ismerkedtem meg egy Kaposvár környéki testvérrel, és ahogy beszélt, ahogy szólta az igét, én meg is kérdeztem tőle, hogy te pásztor vagy? Mert eddig őt nem ismertem. És mondta, hogy még nem. Hát mondom, akkor itt az ideje. Egyszerűen a beszéde által, amilyen kenetteljes volt, a Szent Szellem azt mutatta, hogy igenis neked van pásztori elhívásod, és buzdítottam. Buzdítottam őt. Aztán utána hamarosan be is állt a szolgálatba. Tehát egyszerűen a Szent Szellem felfedte előttem, hogy ez a kenet, ez egy szolgálati kenet, ez egy pásztori kenet, egy prédikáló kenet. Nem helyes, hogyha címkéket ragaszgatunk magunkra. Mert nem a címke számít, hanem a tartalom. Hogyha egy cseresznye címkével ellátott üvegbe a következő évbe barack befőttet teszel, akkor úgyse a címke számít, hanem mi van benne, mi a tartalma. Olvassuk el a Máté 23-ban a 8-as és a 9-es verset.
Ti pedig ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van.
Amen. Amen. Azt hiszem, ismertek ti is olyan egyházat, ahol atyának kell nevezni a papot. Itt az ige hozzá. Ha megfigyeltétek az egyházunk tanításaiban, amikor az apostolokról van szó, csak a nevük hangzik el általában, és nincs hozzátéve, hogy apostol vagy evangélista vagy, milyen hivatalban van. Csak egyszerűen, hogy Pál ezt írta, Péter azt mondta. Ez pont ezért van, ezen ige miatt, hogy nem szükséges a címkét hozzáragasztani. Az előjárunkat sem úgy szólítottuk, hogy Jim Sanders apostol. Tehát a tiszteletet természetesen az ember megadta, amikor megszólította. Én előjárónak szoktam nevezni. Hogyha főképpen írtam e-mailt valamilyen kérdésben, akkor írtam, hogy szeretett előjáróim. Tehát a tiszteletet megadtam, de ezen ige miatt nem címkéztem. A megszólításban, hogyha most azt mondjátok, hogy Feri pásztor, ezzel nincs egyébként semmi baj. Mert ez is a tiszteletnek egy kifejezése. A példabeszédekben felolvasott ige pedig azt mondja, hogy az ajándékot az emberek fel fogják ismerni előbb-utóbb. Hogy ki miben szolgál. Azért, mert valaki azt állítja magáról, hogy pásztor vagy proféta, attól még nem lesz hozzá. Bajba kerülhetnek a szolgálók, hogyha testből, kenet nélkül próbálnak teljesíteni a hivatalukból. Ebbe a hibába azért esnek bele, mert kívánják, hogy észrevegyék őket, és dicsőséget akarnak fogadni a maguk számára. És a szolgálatukkal nem Istent magasztalják fel. Lehetséges az is, hogy egy felkentett Isten használ, a szellem kenete alatt gyógyulások történnek a szolgálatában, míg ugyanebbnek a elhívottnak a szolgálatában egy másik esetben nincs ott a kenet, és kenet nélkül pedig okkultista erők által kezd szolgálni. Mert mindenképpen produkálni akarja, hogy történjen valami. Hogyha nincs ott a kenet, ezt leírja Hagen is, Sanders pásztor is nem egyszer tanított róla. El kell kezdeni az igét prédikálni, mert az ige felkent. És a Szent Szellem utána tud mozdulni. De saját erőből nem lehet kikényszeríteni a szellemnek a mozdulásait. Amikor fizikai síkon, testben működünk, akkor megnyithatjuk magunkat az ellenség erőinek, a sötétség erőinek. Az ilyen szolgálókat és szolgálatokat el kell távolítani Krisztus testéből, mert megzavarják a gyülekezetet. Nem lehet szolgálatot felépíteni sem ajándékokra, szellemi ajándékokra, sem kenetre, sem hivatalokra, kizárólag Isten igényére. És dicsőség Istennek, a ságvári szolgálat is azért állhatott meg 15 éven keresztül, mert az igére van építve. A Biblia azt mondja, ami Istentől van, az megáll, ami nem Istentől van, az elbukik, megszűnik. A Szent Szellemnek többféle kiáradása volt az elmúlt időszakokban. 20 évvel ezelőtt, amikor az egyházunk elindult, akkor először az örömkenet jelent meg. Egy újraéledés, amelynek során volt nevetés, taps és tánc, ami szokatlan egy templomban. Ugye, a vallásos körökben ezt sehol nem látni, sőt, mindenki megbotránkozna, hogyha valaki elkezdene örömtáncot járni. Pesten volt olyan, ebben az időszakban, amikor ez az örömkenet áradt ki, hogy úgy kezdtek táncolni, hogy elkezdtek vonatozni, mint a lakodalomba, körbe. Körbe-körbe a termet. Ilyen örömkenet volt. Ez 3,5 évig tartott. Aztán jött egy váltás, a Szent Szellemnek jött egy másik kiáradása, és itt kell vigyázni. Nem szabad a hagyományok szerint tovább menni. Mert hogyha valaki folytatta volna azt a működést, akkor gyakorlatilag ő már testben működött volna. Azért, mert régen ilyen volt, akkor folytassuk. Tehát mindig a Szent Szellemnek a mozdulását kell követni. Első helyen mindig az igét kell hirdetni. És a Szent Szellem megnyilvánulásai csak a második helyre kerülhetnek. A prédikálás nem egy színházi előadás, hanem egy kenet alatti szolgálat, ahol a szolgáló, a prédikátor közben még kijelentést is kap Istentől nem egyszer. Nem csak akkor, amikor a tanítását összeállítja, hanem ott a helyszínen is. Aki előadóként teljesít, annak fel kell adni a szolgálatát, mert ő letért az útról. Különbséget kell tenni a látható szellemek és működésük, illetve a Szent Szellem csodálatos és eredeti működése között. A szellemi ajándékokat nem szabad testből működtetni, mert ezzel az illető megnyílhat a sötétség erőinek, félrevezetett lesz, másokat is félrevezethet, és elbukik a szolgálata. Egy újjászületett is megnyílhat a világosság és a sötétség erőinek felváltva. Hol az egyiknek, hol a másiknak. Nemrégen láttam egy tehetségkutató műsorból egy rövid részt. Angol nyelvű volt, de azért annyit megértettem, hogy egy ilyen bűvész hajlamú emberke a zsűri előtt produkált dolgokat. Először is kérte, hogy a zsűri tag közül egy hölgy érintse meg ennek a illetőnek a homlokát. Hát az úgy kapta el az ujját, mint hogy a konnektorban nyúlt volna. Aztán vágott ki origamit, így pikpak, nagy gyorsasággal, széthajtotta, a sötét zakója elítette, hogy látható legyen, és az arcképe volt rajta. Szóval ahhoz nagyon tudni kell, hogy úgy vágjon ki az ember, hogy a saját arcképe jöjjön ki. A másik pedig egy férfi zsűritagot kért fel, hogy érintse meg az ujját. Hát az is úgy kapta el a kezét, meg rászkódott, mintha a konnektorba nyúlt volna, 220-ba. Valami ilyen címe volt, hogy ez természetfeletti, valóban természetfeletti, csak nem mindegy, hogy melyik oldalról. És a legutolsó, ami tényleg betette a kaput, elővette egy dobozos narancs italt, és áttöltött egy üvegpohárba. Ahogy folyt ki a dobozból, még narancs színe volt, a pohárba barna színe volt, cappuccino. Megkóstolták a zsűritagok, és cappuccino volt. Ebben az esetben ez az ember természetfeletti erőket használt, de nem isteni természetfeletti erőket. okkultista erőket. Tehát egy újjászületett hívő is megnyílhat, felváltva hol a világosság erőinek, hol a sötétség erőinek. Nézzünk ehhez igét Máté Evangélium 16. fejezetében, 15-től 18-ig.
Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Amen. Itt Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy ki vagyok én. És Péter a Szent Szellem ihletésére kapott egy kijelentést, és azt mondta, hogy te vagy Jézus az Istennek fia. Tehát ő egy kijelentés által tudta. Nem Jézusnak a személyigazolványát nézte meg. Mondja is Jézus, hogy ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Ez a kőszikla a kijelentésre utal, és nem arra a hegycsúcsra, amire a bazilikát építették. Nem szó szerint kell venni a kősziklát. A kijelentés az, hogy a mennyből hallott, és azt hallotta meg, hogy Jézus az Isten fia. Ez egy kijelentés volt a számára. Ugyanez a Péter egy másik pillanatban a sátánnak nyitotta meg magát. Olvassuk tovább a Máté 16-ban, 21-től 23-ig.
Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdé feddeni, mondván, kedvezd magadnak, ó Uram! Nem eshetik meg ezt te veled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, botránykő vagy számomra, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
Amen. Amen. Péter, amikor meghallotta, hogy Jézussal mi fog történni, mivel nem értette a megváltástok a lényegét, az azt mondta, hogy ez nem történhet meg veled. De ezt a gondolatot nem Istentől vette, hanem a sötétség oldaláról. Mert igazából ő a megváltás ellen szólt. Ha nincs megváltás, nincs újjászületés. Nem mehetünk a mennybe. Nem kapunk mennyei útlevelet. Tehát egyik pillanatban megnyílt a világosság erőinek, a másik pillanatban pedig a sötétség erőinek. Amikor megpróbáljuk a Szent Szellem ajándékait kenet nélkül működtetni, akkor látható szellemek hatalmába kerülhetünk, és közölhetnek velünk dolgokat. Látható szellem egy démon. És megmondja, hogy tegnap reggel palacsintát reggeliztél parasztnekvárral. És ilyenkor az emberek, hú, hát ez milyen profi ember, miket tud. Van ilyen. Az egyik korábbi gyülekezetemben az egyik bárány tett egy bizonyságot. Ezzel kapcsolatban egy szabadtéri misén volt, és egyszerűen hangot hallott, menj, öld meg a papot. Kivárta a víz, de természetesen felülvizsgálta, hogy ez igével megegyező vagy nem megegyező hang. Ez valóságos dolog volt. Az 1 Korintus 14.10-ben azt mondja Pál, hogy sokfajta hang van a világban. De nekünk meg kell tanulni, megkülönböztetni, hogy melyik jön Istentől, és melyik jön az ördögtől. Inkább légy óvatos, mint később sajnálkozz, hogy meg lettél tévesztve esetleg. Ez a tanítás a Krisztus Szeretete Egyház alaptanításaiból származik, és szó szerint így tartalmazza a következő gondolatot. Távol kell maradni olyan imakörtől, ahol profécia által meg akarják mondani, hogy mit tegyél. Nem régen hallottam egy ideillő esetet. Egy távoli gyülekezetben az egyik bárány bekapcsolódott egy imakörbe. Egy ilyen internetes imakörbe. Személyesen nem találkozik az imakör vezetőjével, de mivel a szellemi közösségben van vele, a szellemiség átragadt, és nem ismeri el a helyi pásztori hivatalt. Ez nagyon súlyos dolog. Ez a lázadás és ellenszegülés kategóriája. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, hogy kivel kapcsoljuk össze magunkat, a szellemünket. Korábban olvastuk azt az igét, hogyha bölcsekhez társulsz, bölcs leszel, ha bolondokhoz, akkor bolond leszel. Fontos tudni, hogy a Szent Szellem hangja mindig megegyezik az igével. Tehát az a régi bárányunk, amikor azt meghallotta, hogy öld meg a papot, akkor végig gondolta, hogy ilyen igen nincs. És nem cselekedte meg. Hála Istennek. A hangokat mindig le kell ellenőrizni. Szükség esetén leállítani. Sanders pásztor, amikor Biblia iskolába járt, sok évtizeddel ezelőtt, nem is tudta megkülönböztetni még a hangokat kellőképpen, és nagyon sok hangot és látomást kapott. És egyszerűen az oldáskötés hatalma alapján megtiltott minden hangot, és megtiltott minden látást. Két hétig csend volt. Nem jött semmiféle látás, és semmiféle hang. Tehát ha valakinek ilyen problémái vannak, az oldáskötés hatalmát lehet használni. A démonok hangja nagyon hasonlít a Szent Szellem hangjára, csak ez a proféciának a hamis hangja. Ez a hamis hang saját magát magasztalja fel, vagy egy másik embert, de soha nem Istent. Tehát elő lehet megismerni, hogy ez a profécia hamis vagy nem hamis. Például ezotériában, vagy természetgyógyászatban ott egymást magasztalják és dicsérik, hogy jó, mekkora aurája van, milyen csodákat tud véghez vinni. De Isten kihagyja belőle. Aki rossz hangot hall, az nem azt jelenti, hogy démona van. Mert kívülről is jöhet a hang. Olvassuk el a Lukács 9-ben, az 51-től 56-ig.
Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő orcája előtt, és azon elmenvén bementek egy szamaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok, mi némű szellem van ti bennetek? Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse. Elmentek azért más faluba. Amen.
Jézusról van szó, hogy a feltámadása után ment ugye faluról falula, és Jakab és János is megnyitotta magát a sötétség erőinek, és a démonok hatás alá kerültek, mert tüzet akartak, ítéletet akartak lehívni azokra az emberekre, akik nem fogadták be Jézust. Nem kell félni attól, hogy rossz hangot követünk mindaddig, amíg az igében maradunk. Mert ha ismerjük az igét, akkor az megtart bennünket. Hogyha olyan hangot hallanál, ami ellentétes az igével, akkor ne kövesd. Mint a testvérünk is, aki nem cselekedte meg, amit hallott. János evangélium 10. fejezet 4-es 5-ös verse következik.
És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
Amen. Elimádkozom a bárányaim felett, hogy a pásztor hangját meghallják, az idegen hangját pedig nem követik. Olyanok is alapítottak már gyülekezetet, akiknek nem volt elhívásuk. Az ő céljuk az volt, hogy a figyelmet magukra irányítsák. Nincs utasítás arra, miként működnek a Szent Szellem ajándékai. De az igében van egy szellemi vezérfonal, ami úgy szól, hogy a hívő feladata együtt működni a Szent Szellemmel. Például a kiejtés ajándékok tökéletesek. De amikor a hívőkön keresztül nyilvánul meg, az nem mindig tökéletesen jön elő, mert az edényünk nem tökéletes. Tehát lehet benne egy kis csűrcsavar. Mert lehet utánozva a Szent Szellemet testből is profétálni, használni a nyelvek ajándékát és a nyelvek magyarázatát. De tudnunk kell, hogy senki nem tud magának látomást adni, és erő ajándékokat bemutatni. Hallottam már olyan szentet, aki azt mondta, hogy én majd gyógyító leszek. Magunktól nem lehetünk gyógyítók. De hogyha ez úgy hangzik, hogy hát az a megérzésem, hogy az Úr el akar hívni a gyógyító szolgálatba, akkor ez teljesen másképp hangzik. Első Korintusi levél 14:29-es.
A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, és a többiek ítéljék meg.
Amen.
Amen.
Ne kapj be mindent, mint egy csecsemő, vagy egy madárfióka. Mert a madárfióka mit tesz, amikor az anyukája oda repül a fészek szélére? Így kitátja a száját, és amit hoz, azt bekapja. Ha egy permetesváró hoz a kukacot, azt is bekapja. A proféciát az ige tükrében le kell ellenőrizni. Hogyha valaki egy olyan proféciát kapna, ami félelmet kell benne, akkor mindig gondoljon arra, hogy Isten első szava mindig az volt, amikor ő megjelent, úgy kezdte, hogy ne félj. Tehát már is össze lehet hasonlítani, hogy az Istentől való, vagy nem. A szellemi ajándékoknak vannak vallásos hamisítványai is, például az, amikor pénzt profétálnak ki a hívők zsebéből. Vannak olyan esetek, amikor imáért pénzt kérnek, vagy pedig azt állították egy tévéműsorban, hogy az XY adományt adott az Úrnak, és ezért ő meggyógyította. Egy biztos, hogy a gyógyulás akkor is hozzánk tartozik, hogyha egy fillér nincs a zsebünkben. Természetesen a Biblia tanít a tizedfizetésről, az adakozásról, ez mind jó. De nem szabad szélsőségekben esni semmilyen területen sem. Isten szolgálói azért vannak, hogy segítsék az embereket, és ne üzletnek tekintsék a gyülekezetet, a szolgálatot. Szellemi egyensúlyra van szükségünk a Szent Szellem és az ige között. Aki inkább a Szent Szellem vezetésére hagyatkozik, mint az igére, az zűrzavarba kerül. És végül eljuthat odáig is, hogy neki azt mondta a hang, hogy ne járjon gyülekezetbe. Pedig, hogyha összehasonlítan az igével, a zsidó 10:25-tel, akkor láthatná, hogy le van írva, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől. Tehát aki nem az igére hagyatkozik elsősorban, hanem valamilyen hangra vagy hivatkozik Szent Szellem vezetésére, könnyen az útról lesodródhat. Ne felejtsétek el, hogy a Szent Szellem bennünk lakozást vett. A Szent Szellem nem olyan, hogy egyszer jön, aztán utána megmegy. A Hégen tanításokban, meg az előző sorozatban hallhattátok, hogy a démonok képesek odaülni az ember vállára is, suttogni befelé a gonosz dolgokat. Aki nem az ige világosságában jár, az elveszítheti a keretet. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy autóból kifogy az üzemanyag, és amíg van a lendület, addig megy. Aztán megáll és kész, nincs tovább. Különbséget kell tenni az ihletett szolgálat és az izzadság szagú szolgálat között. Az ihletett szolgálat jelenti a Szent Szellem kenete alatti szolgálatot, amit ti is láttok, az izzadság szagú szolgálat pedig a testből jövő szolgálat, az előadásszerű szolgálat. Szintén az alaptanításokban találtam rá erre a gyönyörű gondolatra, hogy a nagyobb tapasztalattal rendelkező szolgálók segítség a fiatalabb szolgálatokat, így egymást ki tudják egészíteni, és ebben az alaptanításban az is benne van, hogy sajnos nem mindenki kap segítséget, nincs a környezetében olyan, akitől segítséget tudna kapni. A másik dolog pedig a fiatal tanítványon múlik, hogy igényt tart-e a segítségre, vagy nem tart rá igényt. Pár példával szeretném a tanítás végét zárni. Rajtunk múlik, hogy a Szent Szellemét követjük, vagy nem követjük. Nem a Szent Szellem szerint jár az a hívő, aki testben működik, és a felkent szolgálókat megítéli. A Zsoltár 89-ben olvassuk az igét, a 20-24-ig.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember nem nyomorgathatja meg őt. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Amen. Amen. Itt a Dávid helyett bármilyen nevet be lehet helyettesíteni, akit Isten valamire elhívott, valamilyen szolgálatra. És egy biztos, hogy az ő felkentjeit megvédi, és megrontja a szorongatóit, így írja az ige. Konkrétan egy Eszter volt a földvári pásztor először, a férje évfolyamtársam volt a gimnáziumban, de annyira üldözte a feleségét a Krisztus miatt, hogy előtte nem vehetett elő Bibliát, takaró alatt olvasta a könyveket, készítette a tanítást, tehát egy komoly üldözés alatt volt, ítélet szállt rá, és egy vonatos utazása közben szívinfarktus kapott és meghalt. Múlt héten felhívott egy pásztortársam messzebbről. Ennek volt célja, mert ide beleillik az ő bizonysága. Pesten néha találkozunk, szoktunk röviden beszélgetni. De most elég hosszasan beszélt a telefonban. Tudtam, hogy a felesége meghalt, és újra nősült. És tudjátok, mit mondott? Hogy ők a bolt feleségével együtt mind a ketten fel voltak kenve, két különböző hivatalba, egymást nagyon jól kiegészítették kezdetben, de utána a felesége ellene fordult, és kritizálta, hogy te mindig csak ezt csinálod, te soha nem éled az életedet. Lehet, hogy volt benne egy irigység, féltékenység, hogy esetleg előrébb jutott, már mint a férj. És képzeljétek el, egy olyan ítélet szállt rá, hogy beszélgetés közben költözött ki a testéből. Tehát azt, hogy megrontja a felkentjének a szorongatóit, ez ennyire igaz. Na most ehhez még az Úr adott néhány gondolatot, hogy sok családban vannak elhívottak felkentek, pásztorok. Amikor a hozzátartozók, vagy a családtagok, a rokonok beszélgetnek a pásztorral, ha világi dologról beszélnek, akkor mint családtag úgy beszélnek vele, de hogyha a szolgálatról beszélnek vele már, akkor ez egy teljesen más kategória Isten szemében, és ő úgy tekinti, hogy az ő felkentjeit bántalmazzák, rágalmazzák, hogyha neki esnek. Tehát ezt a hozzátartozók, a rokonok nem is tudják felfogni, hogy két kategória az, amikor beszélnek a illető pásztorral, mert ha magánügyet beszélnek, akkor magánemberként tekint Isten rá, de hogyha a hivatali ügyben őt elmarasztalják, kritizálják, ledorongolják, akkor már Isten kinyúl és megrontja a szorongatóit a felkentjének. Ugye ebben nem gondolnak bele az emberek. A héten kétszer szólt az Úr a szívemhez. Egyszer hajnali 1:30-kor teljesen tiszta voltam, felébredtem, és jött az apostolok cselekedeteiből A 4-es fejezet, 23-as, 24-es verse. Szellem szerint járunk el akkor, hogyha egy problémával oda megyünk a pásztorhoz.
Mikor pedig elbocsátattak, menének az övéikhez, és elbeszélik, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelik szavukat az Istenhez, és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot.
Amen. Amen. Történet arról szól, hogy a tanítványokat megintették, hogy Jézus nevében ne tanítsanak. És ők mit tettek? Nem elszaladtak a világ négy égtája felé, hanem ott van a versben, hogy menjenek az övéikhez. Ezt a két szót kaptam. Menjenek az övéikhez, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak azért a helyzetért, hogy megváltozzon. Tehát nem helytelen, hogyha valaki egy problémával felhívja a pásztort, hogy vannak egyéni gondjaim, vagy látok a gyülekezet felett fekete felhőket, vagy gyülekezetet veszélyeztető kilengéseket, mert ezért fogjuk össze és imádkozzunk. Szellem szerint járunk el akkor, hogyha nem hibáztatjuk a másikat. Múlt hétfőn, hogy elindultam haza Ságvárról, el sem hagytam Ságvárt. Lepottyant a szívemre egy pesti tanítás címe, és ezt ajánlom a figyelmetekbe, elérhető, letölthető az egyházi oldalról. 2013. március 3. Ne okold a másikat. Egy három részes tanítás sorozat, de én az elsőt ajánlom a figyelmetekbe. Néhány szóban érinteni fogom, de aki szeretné meghallgatni, megvan rá a lehetősége. Fejezeteket diktálok. Nagyon hosszú történet, József története. 1 Mózes 37. fejezet, és 39-től a 45-ig, de ha akarjátok, akkor végigolvashatjátok a könyv végéig. 39-től a 45-ig. József életéről szól. József Ábrahám déd unokája. Akkor született, amikor Jákob már öreg volt, és ezért nagyon kedvelte ezt a Józsefet. A testvérei persze erre irigykedtek. Meg is gyűlölték őt. Aztán, amikor a József kapott egy cifra ruhát apukájától, még jobban meggyűlölték. Aztán József kapott egy álmot Istentől, hogy mi lesz az ő előmenetele. Ezt elmondta a testvéreinek, teljesen meggyűlölték. Azt az álmot kapta, hogy Isten őt fel fogja emelni, és a testvérei, az idősebb testvérei, a bátyai, meg fognak hajolni előtte. Ezt nem akarták bevenni, nem tudták bevenni. Eltervezték, hogy megölik Józsefet. Aztán egyik bátyjuk mégis mondta, hogy hát ne ragadjon vér a kezünkhöz, dobjuk a kútba. Bedobták a kútba, de nem volt benne víz. Ők leültek szalonnázni a kút mellett, jöttek arra a kereskedők, és kiúzták a kútból, és eladták rabszolgának. Ők elvitték Egyiptomba, és továbbadták rabszolgának. Ekkor József 10 éves lehetett. Apjuknak pedig azt mondták, hogy egy fenevad széttépte a Józsefet, és bemutatták a véres ruháját, amit egy állat vérével ugye bekentek. Azt írja a Biblia, hogy annak ellenére, hogy rabszolga volt, az Úr vele volt. Egy Potifár nevű vezető házába kerül, és felismerte rajta, hogy Isten kegyeltje, és ő a háza felvigyázójává tette. Aztán jött a Potifár felesége, ágyba akarta csalni őt, ő nem engedett neki, és egyik alkalommal, amikor nem volt senki, a Potifár felesége megragadta Józsefet, ő elmenekült, és a kezében maradt ruha alapján alaptalanul megvádolta, hogy őt le akarta teperni. Börtönbe kerül. De mindezen nehézségek ellenére ő megőrizte az álmát. Aztán, amikor a börtönben van, Fáró kapott egy álmot, senki más nem tudta megfejteni, mint csak József. Így felemelte maga mellé az ország második emberévé. A Fáró azt az álmot kapta egyébként, hogy 7 szűk esztendő fog jönni. Ezért József Isten bölcsességével elrendelte, hogy előtte, amíg még bőség van, takarítsák be a termést, a gabonát, és a hétszűk esztendőben is volt mit enni. Kánoán földjén a 10 testvér egyszer összefogott és elment Egyiptomba élelmet venni. Meghajoltak, ahogy a profécia szólt, vagy az álom szólt, meghajoltak József felé, csak nem ismerték fel. Aztán második alkalommal József felfedi magát, hogy én vagyok ám a ti öcsétek, akiket a kútba dobtatok, mi állattatok. És ő mondja nekik, hogy békességetek legyen. Tehát annak ellenére, hogy problémában volt, nem okolta a bátyjait. Így tudott az álma megvalósulni. Ő Isten tervét látta mindig maga előtt. És a végén pedig a családját elhívja Egyiptomba, mert ott volt ennivaló. Még 3 gondolat. Ha nem okolunk másokat, akkor képesek az áldások jönni ránk is. Sikára, a munkahelyre, a családra. József a megpróbáltatása alatt is használta az ajándékait, és Isten hangszerelte az életét. Tehát használd te is készségesen az ajándékaidat, ha vannak, és Isten fel fog emelni. Amen. Akkor az alkalmat ezzel befejezzük, és elkezdjük a szeretett vendégséget.
Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot.
Halleluja!